amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomból. Báthori Gábor meggondolatlan politikai akcióival maga ellen hangolta úgy az erdélyi társadalmat, főleg a szászokat, mint a törököket. Ez belső ellenálláshoz és külső katonai beavatkozásokhoz vezetett. Újra idegen hadak pusztítják az ország területét, és megjelennek a trónkövetelők is. Báthori Gábor azonban szívósan ragaszkodik a fejedelmi székhez, eltávolítása szinten lehetetlennek tűnik. A helyzet akkor változik meg, amikor a fejedelem maga ellen fordítja a régi bizalmasát, Bethlen Gábort is. A török területekre menekülő Bethlen hamar megszerezte a Porta támogatását, és az oszmán csapatok támogatásával megválasztják erdélyi fejedelemnek. Megválasztásának azonban ára van. Témánk féltükben szabadon eligálták.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk Imre Zsolt történész, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben mikrofonjai előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is velünk van.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszöntöm Nagybodó Tibor műsorvezető urat, ezúttal is köszönöm a meghívást. A múlt heti műsorunkban két fejedelemnek az uralkodásáról beszéltünk, és pedig Rákóczi Zsigmond, valamint Báthori Gábornak az uralkodásáról. Először is Rákóczi Zsigmondnak a fejedelemsége került terítékre. Megbeszéltük, hogy hogyan használta ki Bocskai István erdélyi kormányzója azt a tényt, hogy az erdélyi rendek ragaszkodtak a szabad fejedelem választás jogához, valamint azt, hogy ő Erdélyben tartózkodott a vetélytársai szembe, és szerezte meg a fejedelemséget. Uralkodása azonban rövid ideig tart, mert az egyik vetélytársa, Báthori Gábor nem hajlandó lemondani fejedelmi ambícióiról, és ennek érdekében megszerzi a hajduknak a támogatását. Ezzel az ütőképes katonai erővel a háta mögött lemondatja Rákóczi Zsigmondot. Az ifjú fejedelem Báthori Gábornak az uralkodásáról is beszéltünk, ő nagy reményekkel lép a fejedelmi trónra, azonban pazarló életmódjával, kicsapongásaival hamar eljátszódja előbb a rendeknek a bizalmát, merényletet is megkísérelnek ellene. Utána pedig sikerül magára haragítani a szászokat, azzal, hogy elfoglalja Szebent és Erdély fővárosává teszi. Végül pedig a törököket is maga ellen fordítja, azzal, hogy egy előre nem bejelentett és meg nem engedett havasalföldi hadjáratot indít Rádusérbán Vajda ellen. Tulajdonképpen ez a havasalföldi hadjárat indítja el Báthori Gábornak a bukását. Ez az esemény sorozat vezet majd a bukásához.
Történész úr, mi vezethetett Báthori Gábor bukásához?
Báthori Gábor bukásának a története egy hosszú, körülbelül két éves időszakot magába foglaló eseménysorozat, amely helyenként inkább dél-amerikai szappanoperákhoz hasonlít, hiszen tele van pálfordulásokkal, váratlan fordulatokkal. Ez a bukás, mint említettem, Báthori Gábor havasalföldi hadjáratával kezdődik, amelyet a törökök nem hagytak jóvá. Így Báthori Gábor a törökök utasítására kénytelen hazatérni havasalföldről, ahova a Porta Mihnyá Vajdát nevezte ki vezetőnek, és ezzel meghiúsította az ifjú fejedelemnek a hatalmi ambícióit. Ezzel párhuzamosan Moldvából elmenekült a lengyelek által támogatott Movilla család, és helyüket Stefan Tomsa vajda, a törökök bizalmasa foglalja el. A két román vajdaság felett a Porta hatalma rég nem látott módon megerősödött. Ez utóbbi esemény a lengyel-török kapcsolatok romlását vetíti elő, és ez nem sokára Erdélyben is érezteti a hatását. A hazatérő Báthorival háború vonul a fejedelemségbe. A román vajdosságokkal fennálló szerződések felbontásán felbőszült ellenzék és a fejedelem külpolitikai akciói utat nyitottak a külső beavatkozásnak. Előbb a két magyarországi pasa a budai és a temesvári támad az országba, hogy hátba támadják a Havasalföldön hódító fejedelmet. Őket ugyan a Porta szinte rögtön visszarendelte, de mivel a hajduk településeinek irányából jöttek, így közelettükre a hajduk jelentős része hazavonult. A hazatérő fejedelem megpróbálta visszacsalogatni a hajdukat, de mivel újabb hadjárattal zsákmányt ígérni nem tudott, és zsoldjukat sem volt miből kifizetnie, a barcaságba rendelte őket, hogy a szászok elleni újabb támadásban, Brassó elfoglalásában legyenek segítségére. Természetesen a bihari szatmári lakóhelyéig és a barcaság között vonuló hajduk rettegésbe tartották az erdélyeket. Brassó elfoglalására tett kísérlet azonban kudarcot vallott. Miután Nagy András hajdugenerál is többször is kísérletet tett, hogy csellel vegye be a várost, Weiss Mihály főbíró állítólag megvesztegette, így elindult seregével a királyi Magyarországra. A város azonban még nincs biztonságban, hiszen maga a fejedelem jön a barcaságba, és megtörténik a nyílt szakítás is. Amikor Imreffy kancellár a fejedelem bebocsátását kéri, Brassó megtagadja Báthori bevonulását. Támogatást a brassóiak Rádusérbán vajdától reméltek, aki Weiss főbíró régi személyes ismerőse volt. A havasalföldi vajda, aki Habsburg és lengyel támogatással épp előzte egy rövid időre Michnél vajdát és visszaszerezte trónját, készségesen megindult zsoldosaival, hogy Báthori Gáboron bosszút álljon. Nem a megszokott úton Törcsvárnál, hanem a havasokon átérkezve lepi meg szövetségeseit és ellenségeit. Július 7-én már Erdélyben vannak seregei, és egynapos brassói pihenő után összecsap a fejedelem hadaival, ugyanott, ahol Székely Mózest is legyőzte, a Papírmalomnál. Rádusérbán győzelme nem teljes, megfutamítja ugyan a fejedelemnek a hadait, és Imreffy is elesik a csatába, de Báthorinak sikerül Szebenbe menekülnie. Rádusérbán Báthori után vonul, és nem sokára megjelenik a királyi Magyarországról Forgách Zsigmond, a kassai főkapitány is, aki gyakorlatilag magánemberként a nádor engedélye, sőt egyenesen szándékai ellenére fogadta fel a Magyarországra érkezett hajdukat. Forgách valószínűleg Kendi István és egyes felső magyarországi urak biztatására vonul Erdélybe, akik azt remélik, hogy Báthoritól elragadhatják a fejedelemséget. A két sereg szinte egyszerre érkezik a fejedelmi székváros alá, természetesen mindkettő jelentős pusztítást hagyva maga után. Szebent pedig együtt veszik ostrom alá. Szorult helyzetében a fejedelem, aki megint csak pénzszükében volt, megsarcolja a szebenieket, a fizetni képtelen előjárókat pedig börtönbe veti. Az így összegyűjtött pénz segítségével Báthori újra felfogadja Nagy Andrást, akit elküld a királyságba a hajdukat toborozni. Bethlen Gábort pedig a szomszédos török parancsnokokhoz küldi segítséget kérni. Tehát 1611 kora őszére Erdélybe mindenki háborúja folyik mindenki ellen. A törökök megjelenése azonban tisztázza a helyzetet. Sem Forgách, sem Rádusérbán nem várja be Omer boszniai basa seregeit, mindketten elmenekülnek. A török csapatok megjelenése rávilágít arra, hogy Erdély a nagyhatalmi erőviszonyok változásának ugyanazt az alakulását éli át, amit Havasalföldön és Moldvában is tapasztalt néhány hónappal korábban, vagyis a Porta politikai jelenléte ebben a térségben ismét nyomasztó bizonyossággá vált. Nem lehetett kétség afelől, hogy a Porta román vajdosságokat és Erdélyt a saját hatalmi övezetének tekinti, és most már képes és hajlandó az esetleges betolatkodókat innen eltávolítani. Ezt a tényt felismeri Brassó és az oda menekült nemesi ellenzék is, akik a Portához fordulnak Báthori Gábor eltávolításának kérésével. Gici Andrással egyeznek meg, akit 1611 őszén a fejedelem küldött eredetileg Isztambulba a Forgáncsik elleni segítséget megköszönni. A fejedelmi követ azonban csatlakozott a brassói ellenálláshoz, és mint az ő megbizottuk, érkezik a török fővárosba. Iratokat is visz magával, amelyek az ország három nemzete nevébe kérik a zsarnok fejedelem eltávolítását. A szultáni döntésre várva a brassói ellenállók Weiss Mihály vezetésével minden alattvalói kötelezettségét nyíltan felmondva szinte államot szerveznek az államba, a barcaságba. Pénzt veretnek és készülnek a Porta által támogatott harcra. A Portán a döntések azonban igencsak lassan születnek 1611 őszén. Ugyanis Murád Pasa nagyvezír augusztusban meghalt, utódja pedig Nassu Pasa még nem érkezett vissza a perzsiai hadszintérről Konstantinápolyba. Gici azonban így is megszerezte a diván döntését, legyen bátori helyett ő az új fejedelem. Gici hálája jelenként Jenőt és Lippát ígéri, valamint 15 ezer arany adó befizetését, és testvérét is Tuszként hagyja a törököknél. A fejedelem választást elrendelő szultáni parancs fenyegetéssel végződik, idézem. Többször ellenünk pártot ne üssetek, hűségeteket hozzánk megtartsátok, mert ha többször efélét követtek, nyugodjatok meg abban, hogy az Istent hívom bizonyosságul, hogy magatokat kicsinytől fogva nagyik fegyverre hányatlak, országotokat porrá tétetem. És minden veszedelmeteknek okai magatok lesznek, akik utánatok maradnak, átkoznak benneteket a világ előtt. Gici fegyveres támogatására rendelik a magyar származású Oglu Ali pasát és a két román vajdát. A portáról lóhalálban hazatérő Gici többször ír az országban minden nemzethez. Az első méltóságokkal közdi, hogy a törökök az országot a régi szabadságában törvényeiben meg akarják tartani, és erre a feladatra őt jelölték ki. Bátori Gáborban a portai fenyegetés az erdélyi fejedelmek megszokott reflexét váltja ki. Az 1612. június 26-ai országgyűlésen a török elleni harc, azaz a magyar királysághoz való csatlakozás gondolatát veti fel. A rendek azonban ellenállnak, nem hajlandók megszavazni a háborút. Bátori mindössze annyit ér el, hogy a Gici által ellene előterjesztett vádakkal szembe védelmező iratot fogalmaznak meg a Porta számára. A rendek döntése talán a legjobb volt, amit meghozhattak, hiszen Nassu Pasa, az új nagyvezír, a zsidvatoroki békeszerződés és úgy általában a magyarországi béke legkevesebb ellenzője volt. Egy török ellenes lépés valószínűleg egy általános háborút okozott volna a térségbe. Bátori Gábor nyíltan kifejezett Habsburg párti szándékainak, így egyelőre csak belpolitikai következményei lesznek. Erdély hagyományos török orientációi nemessége fordít hátat a fejedelemnek. Ennek a csoportnak a legkimagaslóbb tehetségű politikusa Bethlen Gábor törökországi emigrációba vonul. Távozása akár menekülésnek is tekinthető, mert a fejedelemmel a bizalmas viszonya végzetesen megromlott. Bátori számára Bethlen hosszú ideig nélkülözhetetlen volt, hiszen nagyon jó török kapcsolatokkal rendelkezett. Amikor azonban a Habsburg orientáció gondolata uralkodott el a fejedelem terveibe, Bethlen feleslegessé vált. Mivel Bethlen Gábor a szászokkal szemben is a megfontolást tanácsolta, ezért a fejedelem bizalmatlanná vált vele szembe. Addig-addig, míg Bethlen Gábor meggyilkolásának a terve is felmerült a fejedelembe. Bethlen távozása után Erdélybe egyre inkább a Habsburg szövetség irányába sodódnak az események. Bátori ugyanis 1612. október 15-én személyes vezetési alatt legyőzte a szászokkal szövetséges Gicit. A csatában Weiss főbíró is elesett, az ellenzék csapatai pedig komoly veszteségeket szenvedve vonultak vissza Brassóba. A fejedelmet viszont igen megerősítette a diadal. A novemberi országgyűlésen törvényen kívül helyezte az ellenzék vezetőit, köztük Bethlent is. Majd elfogadtatta a bécsi tárgyalásokra küldendő biztosok megválasztását, és a rendek kívánságának megfelelően a portáron menő követeket is. A bécsi tárgyalásokra kijelölt követek indultak hamarabb útnak, Kamuti Farkas vezetésével. Ezek a tárgyalások gyorsan haladtak, és hamar be is fejeződtek. A szerződés értelmében Bátori elfogadta, hogy a magyar királyt a fejedelemség kegyelmes urának nevezze. A továbbiakban az erdélyek vállalták, hogy nem fognak a törököknek segítséget nyújtani egy a királyság elleni esetleges támadásnál. Ezen kívül a fejedelem Erdély nevébe kijelenti, hogy ha a török bármilyen módon meg akarná sérteni szabadságainkat, minden erővel ellenállunk, és ha magunk erejével nem tudunk megállni, ő felségétől, illetve utódaitól, vagy a királyság királyságtól kérünk segítséget a törökök és a hozzájuk csatlakozott ellenség ellen. Ezzel a szerződéssel hivatalosan Erdély átállt a Habsburgok oldalára, kockáztatva az általános török támadást. De a szerződésnek semmiféle gyakorlati következménye nem lett, ugyanis Bethlen Gábor törökországi tevékenysége ezt teljesen feleslegesítette. Éppen azokban a hónapokban, amelyekben Báthory a portai fenyegetéssel szemben a Habsburg szövetséget kidolgozta, szervezte meg Bethlen Gábor a saját török csapatok által kísért hazatérését. Bethlen Gábor pontosan ismerte a porta döntéseinek születési körülményeit. Tudta, hogy a birodalom egyes részeinek sorsát a területileg illetékes tisztségviselők szava befolyásolja. Ezért Erdélyből való távozása után nem ment egyenesen Konstantinápolyba, előbb a hódoltságbeli pasákat látogatta sorra. Temesvárot kezdte, ahol a pasával különösen jó kapcsolatokat ápolt. Innen ment Kanizsára, ahol megnyerte Szkender pasa rendkívül aktív támogatását. Végül a budai pasa következett. Bethlen Budáról levelet küldött a nádornak is, amelyben az emigrációba vonulásának okait, a Báthorytól elszenvedett sérelmeit tudatja. Majd Belgrádban telelt, ahol valószínűleg találkozott a térség legfontosabb katonai parancsnokaival. Ilyen előkészítés után ment Bethlen Gábor Trinápolyba, ahol a szultán és a nagyvezír tartózkodtak. Szkender pasa mutatta be Nasuh pasa nagyvezírnek, akit sikerült megnyerniük Bethlen ügyének. A szultán támogatását állítólag teatrális módon szerezte meg, amint az utcán elhaladt előtte a díszes menetben, Bethlen elkapta a szultán kengyelét, és ott az utcán adta elő kéréseit. 1613 márciusában már a divánba döntötték el, hogy Bethlen Gábor lesz Erdély új fejedelme, és április végén meg is kapta az uralkodói jelvényeket. Nem sokkal később érkeztek a portára Báthory Gábor követei is. Alaposan elkéstek, mert annak ellenére, hogy az 1612. novemberi országgyűlés jelölte ki őket, Báthory az ügy súlyát lebecsülve egész télen halaszgatta útnak indításukat. Csak a második Mátyással létrehozott szerződés megkötése után kaptak parancsot az utazásra. Május 22-én érkeznek Konstantinápolyba, ekkor azonban már nem tehetnek semmit, már csak Bethlen sikereiről tudták értesíteni a fejedelmet. 1613. augusztusában Szkender pasa irányítása egy körülbelül 80 ezer fős török-tatár havasalföldi sereg nyomult be Erdélybe több irányból. Október 3-án ért Gyulafehérvárra Ali pasa, így mire október 5-én maga Bethlen Gábor Erdélybe jutott, a fejedelemség sorsa már el is dőlt. Báthory Gábor reálisan felmérve az ellenállás lehetőségeit, a török csapatok elől váradra menekült. Bethlen mégsem akarta a szokásos formákat felrúgni. Szkender pasa október 18-án írt levele, hívta össze a rendeket országgyűlésre, ezzel is hangsúlyozva az ország kiszolgáltatottságát. Páratlan eset volt az Erdély történelmében, még soha nem fordult elő, hogy török főtiszt parancsára gyűltek volna össze a fejedelemség politikusai. A rendek azonban engedelmeskedtek, és 1613. október 23-án már Bethlen Gábor volt Erdély fejedelme. Féltekben szabadon eligálták, jegyezte meg egy cinikus kortárs. A régi fejedelemtől, Báthory Gábortól a rendek egy ékes stílusú levéllel vettek búcsút. Személyre hányták sérelmeiket, alattomos menekülését, a portától való elszakadási szándékát. Nem lehet tudni, hogy Báthory, aki ekkor váradon volt, megkapta egyáltalán az elbocsájtó levelet, ugyanis 4 nappal Bethlen megválasztása után a kortársak szerint Gici által felbérelt hajduk meggyilkolták. A legenda szerint a meggyilkolt fejedelem holtteste 15 éven keresztül temetetlenül feküdt Nyírbátorban, csak 1628-ban került sor Bethlen utasítására a temetésére. Báthory halála után a török csapatok kivonultak az országból. Szörnyű pusztítás maradt utánuk, és az a biztos tény, hogy Erdély a török hatalom biztos fennhatósága alá tartozik. De Erdély fejedelme Bethlen Gábor lett.
Mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy ki volt Bethlen Gábor, mit tudunk róla, és mit a fejedelmi cím megszerzése előtti időszakból.
Iktári Bethlen Gábor 1580-ban született Marosijjén, Bethlen Farkas és Lázár Duzsina fiaként. A Bethlen család Izabella királynő pártján jelent meg az erdélyi politikában. Nagyapja a Petrovics Péter féle Ferdinánd ellenes mozgalom egyik vezetője volt az 1550-es években. Apja Betlen Farkas eleinte Ferdinánd híveként a törökök elleni harcokban szerzett hírnevet, majd János Zsigmond hívására Erdélybe települt, ahol országos főkapitány lett. Az 1575-ös Kerelő-Szentpáli csatában Betlen Farkas Bátor István erdélyi fejedelem oldalán vett részt, az itt tanúsított érdemeiért 1576-ba kapta a marosíjei uradalmat. Betlen Gábor édesanyja, Lázár Druzsina, gyergyószárhegyi székely lófolt családból származott. Betlen Farkas és Lázár Druzsina gyerekei közül Gáboron kívül csak az 1584-ben született István érte meg a felnőtt kort. A két fiú az apa haláláig a marosíjei kastélyban nevelkedett. Az írás olvasást megtanulták a szülei házba, de oktatásukban a gyakorlat és a katonai tudnivalókra helyezték a hangsúlyt. Mivel Báthori Zsigmond a marosíjei birtokot elvette az árván maradt Betlen Gábortól, az özvegy Lázár Druzsina fiaival Gyergyószárhegyre költözött bátyjához, Lázár Andráshoz. Az anya halála után a fiúkat Lázár András nevelte tovább, mivel katonai pályára szánta őket, művelődésükkel nem sokat törődött. Például latinra sem tanította meg őket. 13 éves korában Betlen Gábor Gyulafehérvárra ment, hogy az elvett birtokait visszakérje Báthori Zsigmondtól. Bocskai István és Lázár András ajánlására a fejedelem Báthori Zsigmond befogadta Betlent az aprodok közé. Ebben a minőségben 1595-ben részt vett a törökök elleni havasalföldi hadjáratba, majd 1596 nyarán a Temesvár sikertelenül végződött ostrománál is ott van. 1597 elején tagja volt a fejedelmi kíséretnek, amikor Báthori Zsigmond Prágába utazott Rudolf császárhoz. Betlen harcolt Mihály Vajda ellen is, Schellenbergnél, Miriszlónál és Goroszlónál is. Ez utóbbi csatában már egy 50 fős lovas csapatot vezetett. 1602-ben a Székely Mózes körül tömörülő csoporthoz csatlakozik, majd részt vesz a Vesztes-Tövisi csatában, ezután előbb Marosijére, utána a török fennhatóság alatt álló Temesvárra menekül. Innen eszközölte ki Székely Mózes fejedelemmé való kinevezését a törököknél, majd ő szervezte a fejedelem erdélyi hadjáratát 1603-ban, és támogatta fejedelemmé választását az országgyűlése. 1603. júliusában Székely Mózes seregében részt vett a Brassó melletti csatában, amely a fejedelem uralmának végét jelentette. A csata után újra török földre Nándorfehérvárra távozott, hogy a török nagyvezérnél katonai segítséget kérjen és kieszközölje a szabad fejedelem választást. Ekkor már ő a török területre menekült erdélyi bújdosok legbefolyásosabb tagja. Noha 15 éves háborúban a törökök ellen harcolt, utóbb arra a felismerése jutott, hogy a két nagyhatalom, a Habsburg Birodalom és az Oszmán Birodalom között Erdély számára az előbbi a veszélyesebb. Míg a bécsi uralom Erdély önálló állami létét veszélyeztette, és nem volt képes megvédeni az országot a külső támadásoktól sem, addig a törökök nem avatkoztak be az ország belügyeibe. Ezért Erdély élére egy olyan fejedelmet tartott alkalmasnak, aki szembefordult a Habsburgokkal. Ő vette fel a kapcsolatot Bocskaival és buzdította egy Habsburg ellenes felkelés kirobbantására, valamint ő teremtette meg a kapcsolatot Bocskai és a nagyvezér között. Ő értesítette, vagy talán vezette félre a tétovázó Bocskait, hogy a kettejük levelezése a kassai főkapitány kezébe került, így oroszlán része volt a Bocskai szabadságharc kirobbanásába. Majd ő adja át Kassán a szultán által küldött hatalmi jelvényeket és a kinevező okiratot Bocskai Istvánnak. Bocskai erdélyi fejedelmségét katonai eszközökkel is elősegítette, 1605-ben a bujdosok csapatával a Maros völgyében támogatta a Medgyes felé tartó fejedelmet. A Bocskai szabadságharc alatt 1605-ben feleségül vette Károlyi Zsuzsannát, Károlyi László szatmári birtokos lányát. A háború miatt az esküvő kitűzött időpontjára a vőlegény nem tudott megjelenni, így a lakodalmat csak később tartották meg Kolozsváron. A házasság révén Betlen rokonságba került az egyik legbefolyásosabb páciumi családdal, de magával Bocskaival is. A házasság anyagi gyarapodást is elősegítette. A házasságból két gyerek született, István és Kata, de mindketten még gyerekként meghaltak. Bocskai halála után Rákóczi Zsigmondot nem tartotta alkalmasnak a fejedelemségre, ezért Báthori Gábor támogatta, és börtönbe is került az érdekébe folytatott tevékenységéért. Szabadulása után Betlen távozott Erdélyből, és Ecseden Báthori Gábor szolgálatába állt, a fiatal főúr bizalmas tanácsadója és fejedelemségének előkészítője lett. Azt remélte, hogy az ifjú Báthori Gábor híres elődeihez méltó uralkodóvá válik. 1608-ban tért vissza Erdélybe, és sikerült is Petki János kancellárt és a rendek nagyobb részét Báthori pártjára állítania. Báthori megválasztása és beiktatása után pedig a porta jóváhagyását és az ország 3 évi adójának elengedését is megszerezte. Báthori Gábor Betlehent szolgálatai elismeréséül tanácsosává, 1609-ben az udvari lovasság főkapitányává és Hunyad vármegye főispánjává, 1610-ben Csík, Gyergyő és Kászonszék kapitányává nevezte ki. Több diplomáciai küldetést is teljesített, de részt vállalt a belpolitikai feszültségek megoldásában is. Ott volt a fejedelem mellett Szeben elfoglalásánál, elkísérte a havasalföldi hadjáratba, részt vett a Rádusérbán havasalföldi Vajda elleni brassói csatába is, és ő hívta Báthori megmentésére a temesvári pasát. Amikor azonban a fejedelem a Habsburgokhoz való közeledés politikáját kezdeményezte, eltávolodott tőle, majd Temesvárra menekült és nyíltan szakított Báthorival. Bethlen Gábor, Báthori Gábor tökéletes ellentéte volt, úgy külsőre, mint belső tulajdonságait tekintve. Báthori karcsú termetével és megnyerő modorával mindenki tekintetét magára vonta. Betlen zömök alakját viszont a sok sebesülést tette merevvé. Nehezen gondozható haja, szakálla, sötét arca inkább taszította a hozzá közeledőket. Csak a mélyen ülő, nagy szemei jelezték rendkívüliségét. Báthori személyes varázsa az ellenségeit is megnyerte, ha társaságába kerültek, de ez rögtön elmúlt, amint távol kerültek tőle. Betlen ezzel szembe tartós érzelmeket, munkatársaiban főleg tiszteletet, ellenségeiben pedig oldhatatlan gyűlöletet ébresztett. Az emberek véleményével keveset törődött, nem keresett érzelmi kapcsolatokat, éppen ezért tudott mindenkivel együtt dolgozni. Nincs nyoma annak, hogy az emberei kiválasztásában bármikor is szubjektív szempontok vezették volna. Már a török emigráció idején kiderült egyik különlegessége, mindig abban kiváló, amit éppen tennie kell. Mindenhez ért, és mindent kedvel csinál. Tud bánni az emberekkel, könnyen áttekinti az eseményeket, képes haditerveket készíteni, épp úgy, ahogy gyors döntéseivel jó hadvezér is. Ez a mindenre alkalmasság tehetségének egyik legszembetűnőbb oldala. A másik pedig a végtelen tárgyilagossága. Ez abban nyilvánult meg, hogy tervei keresztül vitelében semmilyen mellékes szempontot nem engedett érvényesülni. Felmérte céljai megvalósításának eszközeit, és ezeket az eszközöket minden további habozás nélkül alkalmazta.
A törökök miért pont Bethlen Gábort jelölték ki Erdély fejedelmének?
A kijelölés pontos mechanizmusát az idő homálya fedi, de valószínűleg több tényező is szerepet játszott ebben. Elsősorban a törökök felismerhették azokat az emberi tulajdonságokat, amelyek Betlent alkalmassá tették a fejedelemségre. A török tisztviselők mondhatni kívülállóként tekintettek Bethlen Gáborra, és nem homályosította el értékelésüket az a tény, hogy a Bethlen család nem tartozott Erdély leggazdagabb és legbefolyásosabb családjai közé. Egy másik tényező az lehetett, hogy mindegyik fejedelem jelöltnél jobban ismerték. Betlen a 16. század elején több évet töltött a törökországi emigrációban, főleg Temesváron és Nándorfehérváron, így a török tisztviselőknek volt idejük megismerni őt és meggyőződni szilárd törökpárti elképzeléseiről. Ez a törökpártiság Betlennél két tényező hatására alakult ki. Először is abból a reális felismerésből, hogy Erdély nem tud ellenállni az Oszmán Birodalom katonai erejének, és ugyanakkor pedig abból, hogy a Habsburg Birodalom még nagyobb veszélyt jelent a fejedelemség számára, hiszen annak puszta létét veszélyezteti. Ez a realitásokból fakadó gondolkodás, amelyet valószínűleg a török pasák ismertek, Betlent egy megbízható, kiszámítható fejedelem jelölté tették, akinek köszönhetően Erdélybe érvényesülnek a török érdekek, és aki véget vet a fejedelemség török ellenes kilengéseinek. Kiválasztásának egy másik oka a személyes kapcsolatai lehettek. Betlen nagyon szoros kapcsolatot ápolt a temesvári pasával. Ugyanakkor könnyen meg tudta nyerni ügyének a török tisztségviselőket, például a kanizsai pasa, valamint Naszuh pasa, nagyvezír, miután megismerték Betlent, nagyon aktív támogatói lettek. Végül jelölésében az is szerepet játszott, hogy maga Betlen is kérte ezt. A 30-as éveiben járó politikus, miután 3 fejedelemnek is megszerezte a törökök támogatását, arra a felismerése juthatott, hogy ő bárkinél jobb jelölt. katonai és diplomáciai tapasztalatai, a török kapcsolatai, a Porta döntéshozó mechanizmusának ismerete valóban őt tette a legalkalmasabb fejedelemjelöltnek.
Melyek voltak Bethlen Gábor uralkodásának első eseményei?
Bethlen Gábor uralkodásának az első éveit pont azok nehezítették meg, akik őt hatalomra segítették, vagyis a törökök. Mert a fejedelem következetes török pártisága ellenére sem alakult mindig harmonikusan a viszonya a Portával. Az erdélyi fejedelem választás szabadságáról szóló Atnamét ugyan megszerezte, 1614. augusztusában jutott ez Erdélybe, és a Medgyesen tartott országgyűlésen vette át ünnepélyesen. Egyidejileg azonban ennek a kinevezésnek az árát is megkérték. A Porta Lippát és Jenőt követelte Bethlen Gábor fejedelemségének megerősítése fejébe. A törökök követelése tökéletesen érthető. Lippa és Jenő feladása elsősorban egy óriási presztízsveszteséget jelentett az Oszmán Birodalomnak, de ugyanakkor megszakította annak a várrendszernek a folytonosságát, amely a Belgrád-Temesvár-Lippa-Jenő-Gyula vonalon részben a felvonulási területet biztosította a királyság ellen, részben a hódoltság keleti határát jelentette. Miután a Porta a két román fejedelemségben, majd Erdélyben is megerősítette a politikai jelenlétét, anélkül, hogy az itt ugyancsak érdekelt két másik nagyhatalom, Lengyelország és a Habsburg Birodalom ellenállását kiváltatta volna, Lippa és Jenő követelése már nem tűnhet egy kockázatos vállalkozásnak. Bethlen Gábort mégis rendkívül nehéz helyzetbe juttatta. A magyar történelemben nem volt még példa arra, hogy az uralkodó önként engedett volna várakat a törökök hatalma alá. Bethlen viszont nem kockáztathatott egy török háborút. Ebben a válságos helyzetben a fejedelem bonyolult manőverbe kezdett. Tárgyalásokat indított Konstantinápolyba a súlyos követelések visszavonására. Ezzel párhuzamosan elhatározta az egyik vár Lippa átadását. Ez a vár gyakorlatilag a határon helyezkedett el, és adózó népességben és területben ennek átengedése jelentette a legkisebb vesztességet. A fejedelemnek ugyan sikerült egy rövid időre elhalasztania a vár átadását, de Nasuh pasa nagyvezér bukása után ez elkerülhetetlenné vált. Az országgyűlés 1616-os tavaszi ülésén döntött a vár átadásáról. Az ügy azonban ezzel nem volt még lezárva. Lippa katonassága a környező nemesség támogatásával megtagadta a kivonulást. Biztatást kaptak a királyi Magyarországról is. Homonnai György, Homonnai Bálint egyik távoli rokona, aki szervezkedett Bethlen fejedelmségének megdöntésére, kapcsolatban állt már 1614 ősze óta a lippaiakkal. Második Mátyás katonai segítségével biztatta őket arra az esetre, ha erőszakkal kényszerítenék őket a vár átadására. Végül Bethlen 1616 júniusában személyesen foglalt el, majd kiürítette, és június 14-én az adózó területekkel együtt átadta Lippát a temesvári pasa. Persze senki nem sietett a lippaiak támogatására, Magyarország királya nem indított hadjáratot sem Erdély, sem a Porta ellen Lippa elfoglalása miatt. Lippa átadásával az erdélyi fejedelemség elérkezett addigi történelme mélypontjára. A török seregek által behozott fejedelem elfogadása után Lippa átadása nyilvánvaló jele volt annak, hogy Erdély teljesen ki van szolgáltatva a Porta akaratának. Ha Bethlen Gábor akkor meghal, talán a magyar történelem legsötétebb alakjai között emlegetnénk őt, és a korban használt gúny nevén Mohamedán Gáborként ismernénk. De szerencsére ez nem történt meg, és a fejedelem hozzáláthatott az ország újjáépítésének hosszú és fáradtságos feladatához.
A fejedelmek kora Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések, kérjük, hogy foglalja össze a mai beszélgetésünket is.
Ebben a műsorban Báthori Gábor bukásának a körülményeiről, valamint Bethlen Gábor hatalomra kerülésének eseményeiről beszéltünk. Megnéztük, hogy melyek voltak azok a elsősorban kül- és belpolitikai események, amelyek hozzájárultak Báthori Gábor bukásáról, és megnéztük azt is, hogy hogyan használja ki Bethlen Gábor a törökországi kapcsolatait annak érdekében, hogy szerezze a nagyvezír és a szultánnak a támogatást, támogatását, és török támogatással hogyan lesz Erdély fejedelme. Ugyanakkor megpróbáltunk választ adni arra a kérdésre, hogy miért pont őt választották meg a törökök, melyek voltak azok a kvalitások, amelyek miatt a törökök őt tartották a legalkalmasabb fejedelemnek, valamint beszéltünk uralkodásának első kihívásáról, Lippa átadásáról, amelyet a fejedelem a keresztény közösség nagy megkönnyedésére átadott a törököknek. A következő műsorunkban Bethlen Gábor uralkodásának az eseményeit elsősorban a rendekkel való kapcsolatát, a gazdasági intézkedéseit, a művelődés irányába tett támogató lépéseit fogjuk megbeszélni, és megpróbáljuk végigkövetni, hogy hogyan lett ő a gyűlölt Mohameden Gáborból Erdély legnagyobb országépítő fejedelme.
Történész úr, köszönjük a válaszait és azt, hogy ma is a vendégünk volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, a viszonthallásra.
Kedves hallgatók, a mai műsorunk ideje sajnos ezennel lejárt. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, meghívottunk Imre Zsolt történész nevében is. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok, a Fejedelmek Kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval, és közben vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.